Molnár Béla, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a beszélgetésünk első felében az ár- és belvízi védekezésről beszéltünk, de talán méltánytalanul, mert gondolom, hogy, vagy hát nem tudom, mekkora része ez a feladatuknak? Tehát ugye nyilván ez egy vízügyi főigazgatóság, és ugye az évnek egy viszonylag kisebb része az, amikor ár- és belvízi védekezési feladatok vannak. A feladataik mekkora részét képezi ez? Tehát a felkészülés, karbantartás és a védekezés?
Ha százalékosan kellene kifejezni, mert talán az mutatja a legjobb képet, akkor azt mondhatom, hogy a feladataink 70%-át ezt teszi ki, a többiben pedig egyéb vízgazdálkodási célú feladatainkat látjuk el.
Ja, többször felmerült már az, amikor nagy árvizek voltak, és általában utána különböző szakértők, vagy akár helyi emberek, vagy akár mondjuk például mezőgazdasági szakértők is azt mondják, hogy vajon nem lehetne valami módon ezt a vizet, ami ilyenkor átrohan az országon, valami módon megtartani, használni, hasznosítani. Lehetne?
Lehetne, többféleképpen is lehet. Kezdjük a belvízzel, tehát mondjuk a keletkező belvizeket is lehetne tározni. Jelen pillanatban ezeket a belvizeket azonnal elvezetjük, amennyiben tudjuk a folyókon keresztül. Erre vonatkozóan 2014-2020-as ciklusra elég jelentős fejlesztési elképzeléseink vannak, pályáztunk is előkészítési forrásokra, hogy ezt meg tudjuk tervezni, hogy a belvizet ezt ne csak kárként, hanem áldásként is tudja ez a hazai elvezni, és akkor ebben az esetben kettős hasznosítású művekkel, tehát belvízvédekezési célú, illetve öntözési célú művekkel előnyünkre is tudjuk fordítani ezeknek az összegyűlökező vizeknek a mennyiségét. A folyókon érkező és jelentős vízhozammal távozó vizek megtartására már nagyobb tározók építésére van szükség. Erre vonatkozóan is rendelkezünk fejlesztési elképzelésekkel. Meglátjuk, hogy a fejlesztési prioritások, a nemzeti fejlesztési prioritások ebből mennyit engednek meg. De jelen pillanatban is folytatunk tározó építéseket. Ezek elsősorban dombvidéki tározók. Árvízvédelmi céllal épülnek, illetve amennyiben lehetséges, és egyre inkább afelé haladunk, hogy meg tudjuk oldani azt, hogy jóléti célokat is szolgáljanak ezek a tározók. A Dunántúlon azért jó pár, Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság területén jó pár ilyen tározót lehet találni, csak példaként említeném például a Lukácsházi tározót. Ezeknek a beruházásoknak nagyon nagy a költségigénye. Tehát ez mindig a mindenkori költségvetéstől, illetve a mindenkori EU-s fejlesztési költségvetéstől függ, és elsődleges prioritása azért mégiscsak az árvízvédekezésnek van, de összeköthető az árvízi tározó is a későbbiekben más tározási célra.
Ezt azért is kérdeztem, mert ugye van egy olyan sztereotípia, és erről nagyon sokat lehetett szintén hallani az elmúlt hónapokban vagy hetekben, hogy Magyarország víz szempontból igen jó adottságkor rendkezik, tehát egy víz nagy hatalom vagyunk. Ugyanakkor néhány héttel ezelőtt volt egy olyan hír, hogy akár 10-20 éven belül lehetnek akár vízellátási problémák már Magyarországon is. Most ezt hogy látja? Nagy hatalom vagyunk, vagy problémáink lesznek néhány évtizeden belül?
Nagy hatalom vagyunk, ha nem végezzük el azokat a beruházásokat, amikről az előbb beszéltem, akkor problémáink lehetnek.
Ez mit jelent egyébként, hogy nagy hatalom vagyunk? Tehát hogyan kell ezt elképzelnünk, hogyan tudná mondjuk a környező országokhoz, vagy egyáltalán mondjuk, mondjuk az európai helyzethez képest, hogyan tudná ezt érzékeltetni? Mit jelent az, hogy vízből nagy hatalom vagyunk?
Itt két irányt kell megkülönböztetni. Az egyik az a felszíni vizek, a másik a felszín alatti vizekre vonatkozik. A felszíni vizekben nagy folyók futnak keresztül Magyarországon, Duna, Tisza, Dráva. Ez alapján azt mondhatom, hogy itt amennyiben a tározás lehetőségeit biztosítjuk, akkor azok a vízkészletek, amik az emberi életet kiszolgálják, és a természetet kiszolgálják, mert ezt sem szabad figyelmen kívül hagyni, ebben az esetben biztosíthatók. A felszín alatti vízkészleteinkről pedig elmondható, hogy a különböző parti szűrésű kutakon keresztül, illetve a rétegvizeken keresztül Magyarország nem korlátos vízkészlettel rendelkezik, hanem szinte, ha így nézem az emberi fogyasztást nézem, akkor korlátlan vízkészletekkel rendelkezik. Tehát valóban víznagyhatalom vagyunk. Az, hogy ezt mennyire becsüljük meg, és ezzel a nagyhatalmi pozíciónkat meg tudjuk őrizni, ez már rajtunk, meg az utódainkon fog múlni.
Itt egyébként kinél van az elsőleges feladat? Tehát ugye önök ugye nem termelnek ki ivóvizet például, ugye önök alapvetően a vizekkel gazdálkodnak. Önöknél, tehát a tározásnál, a vízigazgatásnál, a vízkormányzásnál, ugye talán ezt szokták mondani, itt van a feladat, vagy a fogyasztóknál, vagy az ellátóknál. Tehát kinek a felelőssége az, hogy hogyan gazdálkodunk ezzel a víz nagy hatalmi pozícióval?
Hát ebben osztott felelősség van, az ár- és belvízi védekezést a belügyminisztérium végzi, az egyéb feladatokban pedig a vidékfejlesztési minisztériumnak és a belügyminisztériumnak közös feladatai vannak. A vízügyi igazgatási szervek végrehajtóként ezekben a feladatokban is komoly szerepet játszanak.
Beszéljünk, ugye említette a beruházásokat, hogy milyen jellegű tározó építésekről lehet szó, vagy mi az, amit terveznek. Nem tudom, megint esetleg százalékban nyilván ki lehet ezt fejezni. Meddig növelhetőek ezek a tartalékaink? És mondjuk meg lehet azt mondani, hogy jelenleg amennyi belvíz és mondjuk árvíz átmegy az országon, vagy amit most feladatként, ugye teherként jelentkezik, mekkora részen lennének megtartható, és ez mit jelentene? Tehát előnyben hogyan lehetne ezt meghatározni?
Van erre egy vízügyi determináció, a vízmérleg számítás, tehát meg kell azt néznünk, hogy adott esetben egy bizonyos területnek mekkora az ökológiai vízigénye, mekkora a vízhasználati vízigénye a mezőgazdaságnak, az iparnak, és úgy általában a lakosságnak. El kell azt dönteni, hogy jóléti céllal, turizmus és a többi, milyen vízhasználatokat lehet még itt kialakítani, és a vízmérleg számítás alapján meg kell nézni, hogy az adott területen van-e vízhiány, ebben az esetben vagy nincs. Általánosságban megállapítható, hogyha az összes ilyen tervet megnézzük, azért van egy jó pár terület, ahol vízhiány alakul például? Ki. Például a Duna-Tisza közé homokhátság, ami talán legeklatánsabb és leginkább jellemző területe. Ebben az esetben a vízmérleg számítást követően lehet meghatározni azt, hogy milyen vízigények jelentkeznek, és ezt honnan, milyen költséggel lehet biztosítani. Ezután kell értelemszerűen egy költség és haszonelemzést elvégezni, hogy ez irányú ráfordításaink azok valaha megtérülnek-e, vagy ha nem a megtérülést számítjuk, akkor van-e olyan érték, természeti érték azon a területen, ami miatt ezt érdemes meglépni.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy egyáltalán ebben a kérdésben, tehát mondjuk egy tározóépítés esetén most nem feltétlenül arra gondolok, amikor kimutatható, például idegenforgalmi előny van, beszéljünk csak egyszerűen egy tározóról. Ott egyáltalán lehet beszélni megtérülésről, vagy érdemes ezt a szempontot elővenni?
Elő is kell venni. Tehát, hogyha mondjuk megnézzük a mezőgazdaság által elszenvedett asszálykárokat az elmúlt két évben, ami az elmúlt száz év, talán a mérések óta előfordult legasszályosabb év volt, és két egymást követően év volt. Hogyha itt megnézzük, hogy milyen károkat szenvedett a mezőgazdaság, és ez milyen bevételkiesést jelentett Magyarország lakossága számára, akkor mondhatjuk azt, hogy ezeket a költségeket igenis megtérülőként azért ki lehet mutatni.
Ön úgy látja a vízügyes szakemberként, hogy például ezek az asszályos évek megelőzhetőek lennének, hogyha mondjuk azok a tározók megépülnének, amelyeket akár már tervezőasztalon megterveztek, vagy akár csak elképzelés van róluk?
Hát asszályos évet nem lehet megelőzni, asszályproblémát kell kezelni. Ez már az osztott felelősség környezetébe tartozik, tehát itt a vidékfejlesztési minisztériumnak és úgy általában a mezőgazdasággal foglalkozóknak kell azt meghatározni, hogy mely területek azok, amiket beszeretnének vonni az öntözésbe, hol szeretnék azt biztosítani, hogy a termelés biztonságuk az adott esetben vízhiányos években is meglegyen, és értelemszerűen, amikor ez megvan, akkor azt a vízügy megtervezés végrehajtja.
Ugye eddig alapvetően a belvizekről és a folyóvizekről beszéltünk, de beszéljünk egy picit az állóvizeinkről is. Nem tudom, hogy ez mennyire tartozik ide. Ezt lehet tudni, hogy tavaly ugye önállt is említett rendkívül asszályos időszakban például a Balatonnak kritikus volt a vízszintje, most pedig azt lehet hallani a hírekben, hogy le kell engedni a Sion a Balatonból vizet, mert annyi víz van benne. És mi a helyzet most a Balatonnal?
Hát ugye az elmúlt két évről egy pár szót. Volt egy rendkívül asszályos 2011-es év, és ezt követően egy rendkívül asszályos 2012-es év következett. Egész egyszerűen nem tudott a párolgást követően a balatoni meder megtelni. Nem volt kellő mennyiségű vízpótlás, és már a szabályozási tartomány alsó szintjén kezdtük el a 2012-es évet is. Egyszerűen nem lehetett honnan a Balatonba vízpótlást juttatni, főleg úgy, hogy a Balaton vízminőségét mondjuk 21 néhány éves tevékenységgel szerintem kiváló minőségűre tudtuk változtatni, és nem akarjuk egyébként ezt mondjuk idegen vizekkel elrontani. De nem is nagyon van műszaki megoldása, legalábbis olyan műszaki megoldása a balatoni vízpótlásnak, ami megtérülő lehet.
Hát ugye itt volt évekkel ezelőtt az előző ilyen nagy aszályna, ugye felmerült ez, ugye azt mondta talán a Rábából vizet engedni, ugye egy csatornán, mert ugye pont éppen azt mondom, hogy ha a limnológusok tiltakoztak kellene, ugye két különböző vízről beszélünk, és ez nem lenne egészség.
Teljes joggal tiltakoztak, tehát ezt azért átgondoltan kell, tehát ez nem csak műszaki kérdés, hanem értelemszerűen biológiai, kémiai kérdéseket is felvett, különböző vízminőséggel kell itt számítani, és ott a hatások azok nem voltak, legalábbis a tervezett hatások nem a kedvező irányba mutattak. Ehhez képest elindult tavaly decemberben egy elég csapadékos időszak. A Balatonnak a vízgyűjtőjére nagyon nagy hómennyiség is esett, és ennek a hómennyiség, erre a hómennyiségre most egy elég komoly esőmennyiség is hullott. Ennek okán a Balaton elkezdett visszatöltődni, most 105 cm a Balaton vízszintje. Mit jelent ez a 105 cm? A Balatonnak van egy szabályozási tartománya, 70 és 110 cm között van az a szabályozási tartomány, ami között célszerű a vízszintet tartani. Ha ez a csapadék tevékenység csak ennél szolidabb mértékben, átlagos mértéken folytatódik, és az a vízmennyiség, ami még a vízgyűjtőn van, és ez számítható, ebben az esetben a szabályozási tartomány fölé fog menni a Balaton vízszintje, ami már a déli parton kisebb, nagyobb, vagy egész komoly elöntéseket is eredményezhetne. Ráadásul a Balatonon nem csak a csendes időszakban, a szélcsendes időszaki vízszintet kell vizsgálni, hanem értelemszerűen azt is, amikor jelentős széltevékenység van, mert hogy ez rendkívül meg tudja emelni a különböző parti részeken a vízszinteket, akár 90 cm-rel is.
Az idő volt erre például, ugye volt egy rekord eltérés, ha jól tudom, akkor a keleti és a nyugati medence között.
Igen. Tehát ebből eredően ezt a vízszintet célszerű tartani. Most végezzük a számításokat, azt, hogy mi várható az elkövetkező időszakban, de most például az Zala-folyón, ugye végig harmadfokú készültségi szint van, ez azt jelenti, hogy az Zala-folyónak a medre, illetve hát a töltések közötti medre, az teli van. Az ebben található vízkészlet, illetve a vízgyűjtő más részéről származó vízkészlet meg fogja emelni a Balaton vízszintjét, és a számításaink szerint akár 125 centi, vagy e fölé is elmehet. Most készítünk erre vonatkozóan terveket, és el fogjuk dönteni, hogy kell-e vizet ereszteni a Balatonból, vagy nem. Mi nem szeretnénk, hozzá kell tegyem, tehát mi azt szeretnénk, ha minél magasabb vízkészlettel rendelkezne a Balaton, viszont a vagyonbiztonság érdekében lehet, hogy meg kell lépni ezeket a lépéseket.
De most akkor egyelőre még nem eresztenek le.
Most még nem eresztünk a Balatonból, figyeljük a különböző előrejelzéseket, illetve az észlelési adatainkból, fogjuk eldönteni, hogy erre szükség van-e vagy sem.
Ugye tavaly nyilván ön is találkozott ezzel, tavaly főleg a balatoni hajósok nagyon sokat szíták a vízügyeseket azért, mert hogy állítólag korábban indokolatlanul nagy mennyiséget eresztettek le a Balatonból. Gondolnak-e például erre a turisztikai szempontra?
Gondolunk, csak hogy a vádak azokat pedig hát alaptalannak tartunk. Tehát a Siózsilip nem volt két éve kinyitva. Tehát nem volt előrítése a Balatonnak, ott annyira komoly aszályos terület volt a Balaton vízgyűjtője, hogy amiről az előbb is beszéltem, tehát nem tudtunk honnan vízpótlást biztosítani, csak a csapadék tevékenység az, ami ezt biztosítani tudta volna, az pedig elmaradt.
Mi a helyzet a másik két nagy tavunkkal, Velencei tó, Tisza tó, milyen állapotban vannak ezek, mennyire, hiszen az aszály nyilván ezeket is megviselte, mind a kettőnek ugye alacsony volt, főleg a Velencei tónak ugye kritikus volt szinte.
A Velencei tó vízszintje is kezd helyreállni, tehát ott is a szabályozási tartományon belül vagyunk, ilyen 150 cm körüli vízszint van most a Velencei tóba. Különböző tározók előrítésével ezt megpróbáljuk a maximumra emelni, ami 170 cm. Ebben az esetben azt mondhatom, hogy a Velencei tó is az előírt vízszintekkel fogja kezdeni a májusi vagy a nyári szezont. A Tisza-tó az egy más megfontolású történet, ugye az alapjában véve a Tisza-tó az egy tározó. természetvédelmi, illetve öntözési célokat is szolgál, turisztikai célokat, de ezt a Tisza táplálja. Tehát a Tiszatónak a szintjét könnyebben tudjuk szabályozni. A Tiszató vízszintje akkor tud kritikus mértékben süllyedni, amennyiben az összes öntözési igényt, ami mondjuk egy aszályos időszakban keletkezik, azt kiszolgáljuk. Ott azért jelentős mennyiségű, tehát több millió köbméter vízről beszélünk. Ennek a kiszolgálása esetén tud kritikusan csökkenni a Tiszatónak a szintje, viszont itt az alsó szint alá nem megyünk, tehát amikor a kritikus szint közelébe érünk, pontosan kiszámítjuk, akkor ebben az esetben a vízhasználatokat korlátozzuk, tehát nem adunk olyan mennyiségben öntözővizet, illetve az adott csatorna vagy folyószakaszokra vonatkozóan előírjuk, hogy milyen prioritási rendben kihasználhat vizet. Tehát ennek kialakult rendje van.
Ja, öntözésről és ugye ivóvízellátásról már beszéltünk. Mi most a legfontosabb szempont, amikor vízgazdálkodásról, vízkormányzásról beszélünk Magyarországon? Itt ugye még néhány szempont, vagy néhány funkció, néhány hasznosítási terület felmerülhet, ugye az energetikától a közlekedésig, hogy most alapvetően csak a folyóinkra gondolunk. Mi most a legfontosabb szempont, vagy mi a fontossági sorrend, amelyben ezek szerepelnek?
Én továbbra is azt tudom mondani, hogy az árvíz kockázata a legnagyobb Magyarországnak, tehát az elsődleges szempont az az árvizek elleni védelem. Az ezt követő szempontokat ezt nem a vízügyesek fogják eldönteni, a vízügyi végrehajtó szervezet. Mi úgy gondoljuk, hogy amit a parlament, illetve a politikai szakirányok meghatároznak, azt a vízügy végre fogja hajtani. Nem hiszem, hogy az energetika lenne ez. Én úgy gondolom, hogy a következő prioritás az inkább a vízgazdálkodáson belül a belvizek elvezetése, illetve az öntözési célú tározás. Ez az, amivel károkat tudunk minimalizálni, illetve hasznokat tudunk hozni ennek az országnak.
Hajózás, ugye ez rendszeresen felmerül folyamatosan, hogy Magyarország például a Dunát, ugye talán ez a legfontosabb ilyen hajózási útvonalunk, használjuk-e, jól használjuk-e, itt ugye mindig felmerül a hajózható napoknak a száma, hogy jól alkalmazkodunk ehhez, lehetne ezt bővíteni, nem lehet bővíteni. Mi a helyzet most ezzel? Kizárólag vízügyes szempontból tudnánk-e például jobban kihasználni a Dunát, mint vízútat?
Hát, nem nagyon vagyok jogosult ebben a témakörben nyilatkozni, nem vagyok közlekedési, főleg nem hajózási szakember.
De vízügyi szempontból megoldható lenne egyébként, hogy... De,
21. századból már nagyon sok minden megoldható, de itt rengeteg érdeket kell egyeztetni, tehát a Natura 2000-es, tehát a természetmegőrzési, természetvédelmi érdekeket, a közlekedési érdekeket, a fenntarthatósági érdeket, tehát gyakorlatilag a költségvetési érdekeket, ezeket érdemes végig gondolni. Meg kell nézni azt, hogy a hajózás milyen hasznot hozhat az országnak. Tehát több szempontot is kell tudni értékelni, de ez nem a vízügy feladata. Mi, amit feladatul kapunk, azt fogjuk végrehajtani.
Egyébként átlagosan nyilván ugye nehéz ezt megmondani, hiszen az elmúlt években valóban voltak nagy aszályok, ugye 2014-12, ahogyan is említett, és nyilván előtte voltak árvízes évek, de mondjuk nagy átlagban a Duna egyébként hány napot hajózható? Nem tudom, van-e ilyen száma?
Természetesen van ilyen számom, de erre nem készültem fel, úgyhogy nem tudom megmondani.
De mondjuk kevesebbet tudjuk hasznosítani, mint mondjuk a felettünk lévő országok, tehát mondjuk a Duna eredettől, mondjuk Ausztria-Németország, tehát kevesebb időszakban?
Természetesen kevesebbet tudjuk használni, mert nálunk a Duna nincs szabályozva. Ahol szabályozott vízszinteken tudnak hajózni, ott többet tudnak használni, de ez mindig az adott ország érdekeinek megfelelő döntések alapján történik, tehát amit az előbb is mondtam, amit meghatároznak a vízügy, azt tudja végrehajtani.
A beszélgetés vége felé egy picit tekintsünk talán távolabbra, érintettük már ezeket a kérdéseket, de egy picit nézzük ezt nagyobb horizonton. Hogy látja, hogy mennyire fontos kérdés, akár a döntéshozóknak, akár az embereknek, tehát akik használják a vizet, hiszen mindannyian ugye használjuk. Mennyire gondolkodunk tudatosan például a vízkészleteink? Ugye beszéltünk arról, hogy víznagyhatalom vagyunk, de azért érdemes lenne ezzel óvatosan gondoskodni, vagy egyáltalán gondoskodni erről. Mennyire tudatosan gazdálkodunk mi Magyarországon a vízzel? Akár döntéshozói szinten, még egyszer mondom, akár felhasználói szinten.
De ennek hagyományai vannak Magyarországon a tudatos gazdálkodásnak, hogy éppen mi a fő prioritás, mit tartunk legfontosabb érdeknek, az változik. Én úgy gondolom, amit az előbb is említettem, hogy az árvízvédelmi, illetve a mezőgazdasági célú hasznosítások azok fontosak. A vízgazdálkodásban van egy úgynevezett vízkeret irányelv az Európai Unión belül, ezen a vízkeret irányelven belüli előírásokat, illetve ajánlásokat megfontolva kell Magyarországon is a vizekkel gazdálkodni, illetve a vizek minőségét őrizni vagy javítani. Tehát úgy gondolom, hogy ebben Magyarország eléggé tudatosan jár el. Természetesen ezek soha nem vita nélküli ügyek, de a vitákat lezárva, sőt a vitákon kívül is mondhatom azt, hogy tudatos a magyar vízgazdálkodás, és a magyar vízügyesek Európán belül meg a világon belül is komoly szakmai tudással rendelkeznek és komoly elismertséggel.
Beszéltünk már a beszélgetésünk elején főleg a védekezés összefüggésben a határon túli együttműködésről, ugye a különböző szomszédos országokkal. Hogy látja, mennyire egységes például a Duna mentén, vagy mondjuk a Tisza mentén érintett országoknak a vízgazdálkodási rendszere? Tehát, tehát vannak egységes szempontok, nagyjából mindenki ugyanúgy kezeli-e ezeket a folyókat például?
Költségvetésének függvényében kezeli minden ország ezeket a folyókat. Úgy gondolom, hogy a környezetvédelmi érdekek is még más-más szinten vannak az országok között, viszont a tendenciát az teljes egészében javulónak mondhatom, mind az együttműködés terén, mind a szemlélet, illetve a szemléletformálás terén.
Itt egyébként környezetvédelmi szempontból van különbség, hogy mondjuk uniós szomszédról beszélünk, és akkor beszélünk nyíltan, hogy Ausztriáról beszélünk, vagy mondjuk nem uniós tagország szomszédról beszélünk. Van különbség? Például a környezetvédelmi szempontjából?
Igen, van különbség, mások a jogszabályok, más az érdek, más ipari társadalmi fejlettségen vannak ezek az országok, és ennek köszönhetően az céljaik és az érdekeik is mások.
Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy hol most a legkritikusabb a helyzet. Az jelenlegi előrejelzések szerint akkor zárjuk ezzel a beszélgetést. Mire számít, nagyjából meddig tarthat ez a védekezési időszak most 2013 tavaszán?
Talán ez a legnehezebb kérdés, amit a beszélgetés során kaptam. Számítani arra számítunk, hogy a jelenlegi védekezési helyzet azokon a helyszíneken, ahol ezt folytatjuk, ez elhúzódó védekezés lesz, tehát tartós árhullámok alakulnak ki, nem a legmagasabb szintekkel, de viszonylag a magas szintekkel. Én ezt 2-3 hétre becsülöm a jelenlegi védekezési helyszíneken, és amit említettem, hogy a Duna vízgyűjtőjén még nagy a hóvíztartalom, illetve a Dráva és a Mura vízgyűjtőjén nagyon magas a hókészlet, úgy gondolom, hogy azok a vízfolyások pedig egy olyan 2-3 héten belül a felmelegedéssel fognak belépni fokozatba, hogy ez milyen mértékű lesz, az majd az akkori csapadék viszonyoknak az alakulásának a függvénye lesz.
Olner Béla, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.